A napembere rovat benne egy mérhetetlenül jókedvű Göttinger Pál.
Nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek.
A harmadik blokkra előjött a rádiós hang. De most már azért megszoktad ezt a napembere szignált, nem?
Most már igen, hat. Most már hazajárok ide szinte.
Elvihető, tehát hogy otthon lejátszhatod minden reggel.
Kedves tőletek, majd meglátom.
Jó, ahogy érzed. Beszélgetünk az operáról az előző részben, az előző etapban, illetve az opera beavató előadásodról, amit a hat színben lehet látni, és egy másik vonulatát pedig a Magyar Zeneházában, és hogy sok minden ki, hogy találkozott az operával, ezt azok kedvéért mondom el, akik esetleg most kapcsolódnának be. Ugye a beszélgetésben már azért egyszer csinálnék egy ilyen mérést, hogy ki az, aki pont most kapcsolódik be egy ilyen beszélgetésbe, de ezt elmondjuk, mert ez így helyén való. És most az lenne a kérés, hogy arról is beszéltünk persze, hogy mit adhat ez azoknak az embereknek, akik eljönnek el az opera beavatóra, és mondjuk esetleg még nem találkoztak operával, de hogy az opera maga mit adhat az embereknek, és mondjuk nekem például, aki látod, 10x évesen volt utoljára operában, mi az, amitől én több lennék, hogyha megnéznék egy Aidát, vagy bármi más szerinted az operában?
Én szerintem az operában az a legmeggyőzőbb az összes jó tulajdonsága mellett, ami van. Persze ugyanúgy ez is színház, mint bármelyik másik, tehát el lehet szúrni. De valójában, amikor csúcsra jár, akkor összefoglal ja, a színház művészetet úgy, ahogy van. Tehát minden komponense csúcs teljesítményt igényel. Uh-huh. Tehát egy művet, egy operát nem lehet papírra hányni pillanatok alatt, az rettenetesen végig kell gondolni, az hónapokig vagy évekig készül, kivéve Mozart, aki legendásan gyorsan írt és javítás nélkül. De mivel az opera gyakran nagy képekben komponál, ezért képzőművészetről is kell, hogy szó legyen. Az opera éneklés az egy élsportnak számít, amit rettenetesen nehéz csinálni, ráadásul nagyon vágyfülű közönség is szokott ülni, akik azonnal hallják, hogyha valami nincs meg, vagy gigszeres, és akkor az egész mű nem hangzott el. Tehát mindenki a világosítóig bezárólag óriási terheket visel, mert csúcs teljesítményt kell nyújtania. A drámának is rettenetesen okosan végiggondoltnak kell lennie, hiszen nem lehet benne locsogni. A ritmusát iszonyatos gondosan egy zeneszerzőnek néhány száz évvel ezelőtt ki kell találnia, mert most fogjuk eljátszani, és annyi ütem van, amennyit. Tehát az nem lehet belevariálni. És ez a csúcs teljesítmények egymás hegyén hátán, ezek egyszerre megbizgerálják az emberben azt, hogyha a nagy teljesítményeket van kedve díjazni, vagy azokra hatnak, és egyben rettetesen zsigeri is. Tehát a Puccini operákon hangosan fel lehet zokogni, tudja ezt. Vagy az Aida, amikor az egész nagy tömeg énekel, indulnak a csatába, és akkor 200 kórus, zenekar örjöngve tombol, és úgy van megkomponálva a mű, hogy egy 150 centi magas icipici kis rabszolgalány, aki a tömegben van balról a 86-dik, az kihallatszik, aki nem a győzelemért imádkozik, csak azért, hogy a szerelme ne halljon meg, és jöjjön haza. Igen. És úgy van megírva a mű, hogy ezt 3000 ember, tehát 150 méterrel a színpadra ülve is hallani. Igen. Ilyet semmi más nem tud. És ugye nincs erősítés, nincs hangtechnika, ez valaki így végig gondolta 100 éve, hogy ez így legyen. Ezeket szerintem nyugodtan ebbe meg lehet mártozni, ez nagyon nagy hatást tud tenni.
Hát eléggé meggyőző voltál, az az igazság.
Igen, de tényleg.
Tényleg.
Én is úgy jöttem ki kedden, hogy azt mondtam, azért most már ezen elgondolkodom. Már igen. Ugye a beavató után.
Jó, mondjuk, igen, bocsánat, hogy...
Ennyi.
Én dolgoztam Palival, mi dolgoztunk kétszer is, és azért azt kell mondanom, hogy nagyon meggyőző, nem csak az elemzés, tehát nem csak a tudás, ami a Pali mögött van, hanem ahogyan azt a tudást átadja, az azért
láttam rendezőként, hiszen itt ebben tökéletesen úgy működik, tehát abszolút kijön, bemegy, instruál, magyaráz, és ott van, az például nagyon szimpatikus benne, hogy a közönség soraiban vagy, amikor az aktuális rendezési folyamat
igen,
zajlik.
Hát ott vagyok, ahol egy rendező lenne, hogy mindent jól lássak, én akarok lenni a legjobb helyen. Rendező 8. sor közepén szokott ülni, van egy ilyen íratlan törvény.
Oh.
Oda már nem merem beverekedni magam, pedig azért ott a jó. Aha. De azért beszoktam menni az emberek közé, persze, hát én is szeretném látni, hogy mit fognak csinálni. Meg tudok velük szobá is, tudok velük állni, meg látom, hogy mi tetszik nekik, vagy mi az, amit még tovább kell mondani, mert nem tapad rájuk. Szóval ezért még a Magyar Zeneházában is, ami egy nagyon reprezentatív és jó nagy terem, még ott is megvan ez a személyesség fajta, de hát a Hadszínben tényleg nagyon közel vagyunk az
emberekhez. Igen, ez egy kisebb. Tudod, mi jutott eszembe? Most, hogy mondtam, hogy dolgoztunk, hogy nem csak, hogy dolgoztunk együtt, hanem játsztunk is együtt, képzeld el, Maria, mert volt egy nagyon especially pillanat, amikor is a Pali által rendezett egyik előadásban kiesett az én közvetlen partnerem, az egyik szereplő, aki egyébként Struff Milán volt, és a Palinak kellett a premieren, ugye?
Igen, nyilvános főpróbán.
Nyilvános főpróbán kellett beugrania, mint a rendező a saját előadásába.
Próba nélkül, már nem olyan próba nélkül,
ahogy mentem
volna, és igen, ilyen füles volt rajta, amiben mondták a szöveget, és így kellett megtapasztalnom azt, hogy megy át az ember ott pilótába, tehát bő 20 perccel a kezdés után már nem tudtam, mi megy a fülembe, és mit mondok. Tehát ha ott a közlekedési információkat mondták volna be, akkor azt is fennhangon ismertette volna átéléssel. Igen. Hogyha azt mondták volna a súgófgépbe, hogy maradj még, majd később mész, akkor azt mondtam volna, maradj még, majd később mész.
Na, és hogy képzeld el, hogy csak azért hozom be ezt a témát, mert hogy nagyon jól, én ott tehát tényleg közvetlenül egymás mellett álltunk, egy csomó jelenetben mi nekünk egymással volt dolgunk. És
meg is haltunk sajnos, attól tartok hát, a végén.
Igen, a végén azt hiszem, hogy nagyon lelőttük. Igen, de hogy nagyon tehetségesen voltál jelen ebben az egészben, és ezt most egyáltalán nem smúzolásban mondom, hanem mert ez a megélésem, és így emlékszem erre, és hogy ez milyen érzés, a túl azon, hogy robotpilóta, hogy azért egy hónapig próbálsz emberekkel valamit, majd egyszer csak úgymond akasztják a hóért, egyszer csak te neked kell ott állod, és azokat az instrukciókat végighajtani, vagy végrehajtani. Meg
hát bizalmi természetű dolog nem lehet mindenkivel megcsinálni. Ja. Tehát én már rendeztem úgy, hogy játszottam is benne, és ott is mindig azt kérdezik, hogy ezt meg lehet-e így csinálni, mintha rajtam múlna, de nem rajtam múlik, hanem a többieken. Mm. Tehát a többiek megbíznak bennem annyira, hogy ez nem csak az én egómról szól, hanem tényleg ezt képzelem ott a jó megoldásnak, és ettől azt mondják, rendben van, akkor az egész próba folyamat feszültségmentes lesz. Hogyha az első pár napban az lesz, hogy na, most már írta, rendezte, most már játsza is, akkor tönkre megy, mert akkor ez jár mindenkinek a fejében a munkahelyet. Tehát azt a Halász Péter tanította az egyetemen, és ez elég jó mondása volt neki, hogy akkor lesz a munka jó, hogyha sikerül áttérni az alanyról a tárgyra. Tehát, hogyha ott egymás mellett azon gondolkozunk, hogy kerülünk ide, akkor ez szét fog esni, akár mesejáték, akár nagy dráma. Át kell térni a tárgyra. Én nagyon szeretek játszani, nem jutok hozzá túl sűrűn, de most például be fogok ugrani a Mi osztályunk című nagyon nehéz Slobodzsenek darabban egy nagy szerepbe.
Az kemény.
Ráadásul két próbával, és utána úgy néz ki, hogy nyáron is nagyot fogok játszani Kőszegen, szóval hogy van időnként megtalál ilyesmi, de azért én még mindig ezt szórakoztatónak tartom magam számára, tehát nem ez a foglalkozásom, de a terepasztalozásom már igen, és nagyon jó kis terepasztalozom.
Terepasztalozol? Komolyan?
Hát ez így hívom inkább, hogy ez csak terepasztalozás.
Ja, értelek.
A mi osztályunkról én azt hiszem már egyszer elmeséltem, hogy gyanútlanul igen. bementem rá. Igen, egy vasárnap délután egy barátom felhívott, hogy figyelj, van kedved, most van, és mondtam, persze, nyár volt, tehát az Ibolya Presszóban megittunk egy kávét, nem tudom, bementem. Úgy jöttem ki, mint aki valami úthenger keresztül ment. Játszani is ilyen élmény.
Még nem próbáltam, majd nem most jön majd a beugró próba, nem lesz belőle sok, de
azt
láttam
hogy,
már
azt hittem, hogy a kettőből egy már megvolt. De, most de nem... látni láttad?
Igen. Uh-huh. Igen.
De most rendezel is, és nem sokára lesz egy bemutató.
Igen, most operettet rendezek Eizemantól, egy csok és már semmi. De jó. Ez Dunai városban próbálódik. Holdvilágos éjszakán, hallod-e Rozika, tegyerünk a moziba be. Hát akkor... Maga nősember vagy boldog, maga stb. Úgyhogy most ezekkel töltöm a napjaimat, és még van belőle egy hét, úgyhogy ezzel kellünk, ezzel fekszünk. Jenes Kitti, Faragó András, Oszfald Marika, Jegercsik Csaba főszereplik, úgyhogy most jön majd az első jelmez felvétele, dráma, bekerül a díszlet, dráma, beül a zenekar, dráma, és aztán csütörtökre csoda történik, ahogy a mi hivatásunkban szokott ez általában lenni, mert nincs más esély.
Igen, erre van egy másik mondás is, hogy az összerántja, de valóban a csoda is szebb így karácsony tájéken. Igen. Hát mit is mondhatnénk nénk?
Én akartam kérdezni, hogy van-e olyan, hogy a próbából elég, vagy az van, hogy egyszerűen csak
van.
Lejár az az idő, amit a próbával kell tölteni, és kész.
Van.
Én általában azt tapasztalom, hogy sose pont jó. Tehát vagy még kellett volna egy hét, vagy már két hete kész vagyunk, és miért vacakolunk itt. A pont jó, az nem szokott lenni.